Van egy ilyen hármas sikeres terhességből született, neki van két ikertestvére, Gergely és Márton. Szerencsére viszonylag későn tudtak világra jönni, tehát majdnem 35. hét lett az ő születésük dátuma. 2 kilóval születtek. Az első beszámolók alapján minden rendben volt velük. Aztán sajnos kiderült, hogy mind a hárman elkaptak valamilyen fertőzést, és Kornéliának 2 naposan egy légzés és keringés összeomlással járó állapot romlása volt, aminek következtében nagyon súlyos agykárosodást szenvedett. A következő hetek teljes bizonytalanságban teltek, kezdetben még a lélegeztetőgépről sem tudták levenni, mert eltűnt teljesen a spontán légzése. Aztán szépen lassan, senki nem tudta megmondani igazából, hogy miért, de elkezdte rendezni sorait, ha lehet így fogalmazni. Napról napra egy kicsit jobban lett, egy hét után tudták extubálni. Ezután még egy olyan időszak következett, amikor nagyon keveset mozgott, nagyon keveset volt ébren, de szerencsére ez az állapot is fokozatosan változott, és közel egy hónap után tudták az inkubátorból őt kivenni. Ezután még egy hetet töltöttünk kórházban, és 5,5 hetesen hozhattuk haza mind a 3 gyerkőcöt. Akkor azzal bocsátottak minket haza, hogy mivel nagyon-nagyon súlyos az agyban talált eltérések foka és száma, semmi jóra ne számítsunk, akaratlagos tevékenységre nem lesz képes, olyan lesz, mint egy szobanövény a szoba egyik sarkába letesszük, és ott fog feküdni. A mennyből a pokolba jutottunk igazából egy nap alatt, mert tényleg, amikor megszülettek egymás után, egy-egy perc eltéréssel vették ki őket. Először a Kornélia született, ő az albaba, ő a legidősebb a 3 közül. Ő sírta a leghangosabban, neki volt a legerősebb a tüdeje, nem igényeltek oxigén sem kezdetben. Teljesen sokkolt minket, amikor először szembesültünk vele, hogy milyen nagy a baj.
És ugye bár az orvosok lemondtak Kornéliáról, önök nem. Önök azt mondták, hogy ez itt nem érhet véget, hiszen ez a kislány erős, élni akar, és elindultak egy nagyon göröngyös és nagyon nehéz úton.
Így van. Hát még kórházban feküdtünk, amikor már volt időpontunk egy budapesti klinika főorvosához. Másodvéleményért mentünk fel. Újra végigcsináltatok minden vizsgálatot, amire szükség volt ebben a helyzetben, és ő szerencsére azért pozitívabban állt Kornéliához és a helyzethez is. Ő sem hitegetett minket, ő is elmondta, hogy nagyon nagy a probléma, extrém súlyosak a károsodások, ennek ellenére ő annyit tud javasolni, hogy amennyi erőnk van, annyit fordítunk az ő fejlesztésére. Mert azt senki nem fogja tudni nekünk megjósolni, hogy mit fogunk tudni kihozni ebből a kislányból.
Ez az extrém károsodás, ez mit jelent? Tehát magyarán, hogy nem tud majd járni, a látásával is problémák vannak, nem fog tudni beszélni, szóval kicsit bontsuk ki ezt.
Egyrészt ugye van a képalkotóval kapott eredmény, ami mi is láttuk az MR felvételeket, kevés olyan területe van a Kornélia agyának, ami éppen maradt. Tehát mind a mozgásért felelős központ, mind a tudatos tevékenységekért felelős központ, mind a látásért felelős központ nagyon súlyosan károsodott, és ez nem lenne elég, több agymérzést is elszenvedett. Az ilyen károsodással élő gyermekek nem tanulnak meg járni, kommunikálni, nagyon sokszor probléma van a légzésükkel is, tehát a legalapvetőbb funkciókkal is. Viszont az agy egy annyira csodálatos szervünk, hogy képes arra, hogy az elhalt területek funkcióit átvegyék azok a területek, amik éppen maradtak. Ez ugye egy kötéltánc igazából, mert hogyha kevés terület maradt éppen, akkor nehezebb ezt az újrahuzalozást elvégezni az agynak. De ez az, amire az orvosok sem tudnak magyarázatot adni, hogy egyik gyermeknek miért sikerül ez jobban, másik gyermeknek miért sikerül nehezebben. De az orvosuk mondta azt a példát, hogy neki van olyan gyerkőce, akinek a beszédközpontja teljesen megsemmisült, egyszerűen a helyét visszatöltötte ki a károsodás következtében, mégis beszél. Tehát az agy egy másik területe átvette azon agyterület feladatait igazából. De hogy ez egyes gyerekeknél miért működik jobban, erre nem tudnak sajnos válaszolni. Az biztos, hogy rengeteget számít, hogy milyen korán mennyi fejlesztést tudnak biztosítani a gyermek részére, úgyhogy mi ebbe az egybe tudtunk kapaszkodni.
És egy hónaposan Kornélia már gyógytornászhoz járt.
Igen. Bévény módszerrel kezdtünk, illetve itthonra betanították a katonaféle módszert, úgyhogy itthon tornáztattuk napi 5-6-szor, és emellett elkezdtünk járni gyógytornára, egy hónap múlva pedig már korai fejlesztésre is a szakszolgálathoz.
És egyébként ez volt az első mérföldkő, amikor 2 éves kora után elvitték intenzív hetekre? Tehát ott kezdődött az, hogy Kornélia többre képes, mint amit az orvosok jósoltak?
Nem, ez igazából már a legelején nagyon korán megmutatkozott. Hát a legelső, számunkra a legnagyobb mérföldkő az az volt, amikor 6,5 hónaposan visszamosolygott ránk. Tehát egyrészt ez lelkileg is egy hatalmas, hát nem is tudom, hogy mondjam, hogy egy nagy kő esett az ember szívéről, hogy egyrészt valamilyen kommunikáció el tudott indulni kettő között, másrészt ez mégiscsak annak a jele, hogy minden baj ellenére ő jól tudja magát érezni, és igazából ő lassan, de folyamatosan fejlődött. Tehát ő megtanult forogni, majdnem 8 hónapos volt már, kúszogatni 15 hónaposan, és 2 évesen éreztük azt, hogy most már elég erős ahhoz, hogy egy-egy intenzív hetet is végig tudjunk csinálni. És igazából ahogyan elkezdtük ezeket az intenzív heteket, az izomerősítésben nagyon-nagyon sokat számítottak, és rá pár hónapra tanult megterülni. Ami egy következő nagyon-nagyon nagy lépés volt számunkra, mert sajnos az evés, etetéssel is problémáink voltak. Nagyon szörnyű refluxot kínozta, rengeteget hányt, és ezen például rengeteget javított az, hogy meg tudott tanulni ölni.
De hát azért itt, ha most belegondolok, és utána olvas egy kicsit az ember, ahova ugye viszik Kornéliát is a borsóházakba, ezekbe az intenzív terápiás hetekre, ezek ugye nem TB által finanszírozottak, tehát ezeket mind azoknak a szülőknek kell finanszírozni, akiknek a gyermeke sérült. És hát ugye itt kezdődik, hogy önök létrehoztak egy alapítványt, mert ezt már önerőből képtelenek voltak finanszírozni, annál is inkább, mert ugye 4 gyermeket nevelnek, és az édesapa dolgozott, de önnek otthon kellett maradnia.
Így van, igen. Ahogyan megszülettek a cikrek, és elkezdtük a terápiákat Kornéliával, 2 évig mindent mi fizettünk. Még az első intenzív terápiát is megfinanszíroztuk családi segítséggel, de már az első után éreztük, hogy ez nagyon jó út, és az itthoni fejlesztéseket muszáj lesz ezzel kiegészíteni, vagy mondjuk úgy felturbózni, viszont ennek a költségét már nem tudtuk kigazdálkodni sehogyan se, és ezért indítottunk gyűjtést, és jött létre az alapítvány.
Ez a Kornélia mosolyáért alapítvány.
Igen. Hát ezt a nevet választottuk éppen amiatt, mert egyrészt nekünk tényleg az egyik legintenzívebb élményünk az volt, amikor először mosolygott, másfelől pedig azért, mert ez lett, ha lehet így fogalmazni, akkor a védjegye a kisasszonynak, mert ő mindig mosolyog. Nagyon boldog, nagyon vidám, rengeteget nevet, és ha valaki megnézi az alapítvány oldalát, 10-ből 9 fotón szerintem ő mosolyog.
Én elég régóta követem az önök oldalát a közösségi médiában, és fantasztikus az a változás, amin Kornélia végig ment, és hát ugye megy még ezen az úton. Március 1-én töltötte be az 5. életévét. Mi mindent ért el ez a kislány? Ugye az orvosok azt mondták, hogy egy szobanövényként a sarokban fog élni, ahhoz képest most már járókerettel elindult, hintázik, ha jól tudom, akkor egy-egy szót is mond már.
Igen. Hát nagy mozgásokban igazából most a felállás lesz a következő nagy lépcsőfok, mert állítani már lehet, segítséggel tud sétálni. Most a következő nagy álmunk, hogy önállóan felálljon, és hogy a járókerettel stabilabban tudjon rövid távon sétálni. Tehát nem célunk nekünk az, hogy mondjuk kilométereket túrázzon, de azt mindenképp szeretnénk, hogy valamilyen formában rövid távokon járóképes legyen. Kognitív fejlődését nagyon-nagyon nehéz felmérni, egyébként ebben a szakemberek is egyetértenek. Nagyon-nagyon sok mindent megért, de nehezen fejezi még ki magát. Most az igen nem jelzést megtanították neki, és azt be tudtuk építeni a hétköznapokba. Emellett neki a látása is sérült, de neki viszonylag különleges a látássérülése is, mert neki a szemei, csak az agynak az a területe sérült súlyosan, ami a feldolgozásért felel. Ez olyan szempontból szerencsés helyzet, hogy ez a típusú látásromlás fejleszthető. Ezt sem tudják megmondani, hogy meddig, de onnan indultunk, hogy kezdetben sötétben a fényeket követte, most viszont már apró tárgyakat is észrevett és jól értük célirányosan. A látás teljesítménye nagyban függ egyébként a fáradtságtól, mennyit tudott aludni aznap, mennyi tornája volt, de mégis azt látjuk, hogy látótér kiesése sajnos van, de ezt leszámítva szerencsére azon a területen is rengeteget fejlődött.
Tehát magyarán 5 éve folyamatosan minden területet, amit csak tudnak, fejlesztenek Kornéliánál, és most eljutott egy mérföldkőhöz Kornélia, ahol már csak egy műtét tud neki segíteni, ugye ahhoz, hogy majd föl tudjon állni, vagy jobban tudjon járni.
Így van, igen. Sajnos ahogyan az ilyen típusú sérüléssel rendelkező gyerekek nőnek, egyre feszesebbé válhat az izomtónusuk, főleg az úgynevezett érintett területeken. Ez Kornéliánál egyébként főként a bal oldala, bal keze és a bal lába. És azt vettük észre, hogy hiába minden nap 2 óra terápia, sajnos a feszesség oldódik ugyan, de visszatér. És amikor visszatér, mindig egy kicsit rosszabb lesz. Egyszerűen nem tudjuk már felvenni a versenyt az ő növekedésével. Sokáig kutattunk, hogy mi lehetne a megoldás. Sorstársaknál figyeltünk fel erre a műtéti technikára, amit dr. Igor Nazarov végez Barcelonában, és nyáron el is jutottunk egy konzultációra a doktor úrhoz Budapesten, megvizsgálta Kornéliát, és azt javasolta, hogy az idei évben végezzük el a műtétet. Most már viszonylag azért ő nagy, tehát már 5 éves, magas is már, mert ez az egyik, ami nagyon sokat számít, illetve terhelhető. Mert a műtét után a mostani terápiákat folytatni kell, csak akkor lesz eredményes és sokáig megtartható a műtét által elért változás. Kikértük több szakorvos véleményét is, sajnos nem tudtak, mint csak hasonló eljárás sem felkínálni Magyarországon, így hosszas tanakodás után jutottunk arra a döntésre, hogy megpróbáljuk a műtétet.
Ez egyébként milyen műtéti eljárás, tehát mit csinálnak a műtét során Kornéliánál?
Hát a műtét elnevezésre szelektívét zárt miotenofasciotómia. Ez egy minimálisan invazív eljárás. A bőr alatt apró elemzéseket ejtenek egy nagyon hegyes szikével, és a káros izomrostokat elvágják, amik akadályozzák jelenleg a mozgást. Gyermektől függ, hogy hány ponton végzik el ezeket a elemzéseket. Kornéliánál nagyjából 25 műtéti pont lesz. Igazából ezzel fel tudják szabadítani azokat a rostokat, amelyek lepapadtak, és így szűkítették a mozgástartományát az adott testrésznek, testfelületnek. Kornéliánál a lábai, főleg a balon lesz több vágás, a bal keze lesz, amit műteni fognak, és az arca.
Ennek a műtétnek az árát ugye önök már nem tudják finanszírozni, és ezért gyűjtésbe kezdtek.
Így van, igen.
Aki szeretne segíteni, hogyan tud? Mert ugye ennek a műtétnek a költsége több ezer euró.
4700 euró a beavatkozás díja és a kórházban tartózkodás költsége. Az alapítvány, Kornélia alapítványának számlájára történik a gyűjtést. Kornélia Mosolyáért alapítványa nevünk. Örömmel fogadjuk, hogyha bárki hozzájárul ehhez a műtéthez.
Fantasztikus egyébként, mert egy ország mozdult meg Kornéliáért, médiumok sora készíti önökkel az interjút, valahogy mindenki a szívén viseli Kornélia sorsát.
Hát bízunk benne, hogy valóban így van. Mi is el voltunk veszve az elején. Lenne persze el van veszve, mert egy olyan élethelyzetbe kerül, amire nem számít. Sose gondolta volna, az ilyen mindig mással történik meg, ugyebár. És az elején keres, kutat, kapaszkodók után, és mi is először sorstársakat találtunk meg. Először megtaláltuk az orvosi szakirodalmat, jó, elolvastuk, megértettük, És a sorstársak történetei voltak azok, amiből kedvedben előtt tudtunk meríteni, és bízunk abban, hogy vannak emberek, akiknek mi is ugyanígy tudunk erőt adni.
És gondolom valahol az alapítványnak akkor ez is a célja, hogy segítsenek azoknak a szülőknek, akik mondjuk kapnak egy diagnózist, és mondjuk túl vannak már azon, hogy teljes összetörtség, és akkor szeretnének valamit tenni.
Igen, most egyébként, hogy cikket jelentett meg rólunk, most is voltak szülők, akik megkerestek, és valaki még a teljes összetörés fázisában van, és ilyenkor kell szakemberi segítség, de azt gondolom, hogy nagyon sokat tud az is segíteni, hogyha egy olyan emberrel tudnak beszélni, aki ezen az úton már elindult, és láthatják azt, hogy ha nincs is kiút, de azért ez nem is fog vágálni. Lehet haladni. Muszáj nem feladni. Tehát az az opció sosem volt meg nálunk, hogy feladjuk, mert nem tudom, biztos ez is adódik az ember temperamentumából, vagy nem tudom, de szeretnénk, hogyha látnak mások is, hogy van esély.
Nagyon kemény 5 éven vannak túl, hiszen azért ez mentálisan, fizikálisan is megterheli az embert. Ugye nem csak Kornéliát, aki fantasztikus küzdő, hanem önöket is, ugye önt, aki viszi folyamatosan Kornéliát. Mellette ott vannak a testvérek, akiket el kell látni.
Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Hát ez csak családi támogatással lehet, én azt gondolom így véghez vinni, hogy mindenkinek azért megmaradjon az ételmi, nem is tudom, mi a jó szó erre. Ha teljesen magamra lennék hagyva, biztos, hogy nem tudnánk így végigjárni ezt az utat. Szerencsénkre nagyon jó családi hátterünk van, nagyszülők mindenben segítenek. Az én szüleimet bármikor lehet hívni, azonnal jönnek, ha kell. Most is például tornára kellett vinni a kisasszonyt, édesapám vitte most fel. Olyat mi nem tudtunk kérni tőlük, amire nemet mondtak volna.
És egyébként gyűjtés útján tudják mindig összegyűjteni a pénzt a különböző intenzív terápiás hetekre? Mert, ahogy már korábban is mondtam, rettentően drágák ezek a terápiák.
Igen, az intenzív terápiás hetekre közel 3 éve gyűjtünk. Májusban lesz, igen, kereken 3 éve, hogy elindítottuk. 35 ilyen intenzív terápiás hét van egyébként a hátunk mögött, és ezt mind adományokból. A közösség összefogása révén volt lehetőségünk megvalósítani. Amíg növekedésben lesz, addig mindenképp ilyen intenzíven kell végezni a terápiákat, később pedig a szinten tartás lesz a cél.
Mit mondanak az orvosok? Ugye azt mondta ön is korábban, hogy megoszlóak a vélemények, Kornélia rácáfolt nagyon sok mindenre. Mi az, amit elérhet Kornélia?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert a neurológusunk, aki összefogja az ő kezelését, ő mindig azt mondja, hogy ő nem jós. Ha erre a kérdésre tudna válaszolni, akkor az 5-ös lottót már megnyerte volna. Ebben nem foglal állást, úgyhogy inkább a terapeutákat tudjuk kérdezni, hogy ők mit látnak a tapasztalataik alapján. És ahogyan ezt az egészet összegyúrjuk, mi nekünk az is lett a célunk, ami reálisan elérhető, és ez a rövid távon önálló vagy minimális segítséggel valós séta lesz, idővel önellátás valamilyen foka, tehát mondjuk az önálló étkezés elérése például.
De teljesen önálló életet ő nem fog tudni soha élni?
Nem. Az biztos, hogy valamilyen fokú támogatásra mindig szüksége lesz. Ugye csak az nem mindegy, hogy egy felnőttet mondjuk ágyban fekve kell ápolni és gondozni napi 24 órában, vagy felnőttként azért elsétál rövidebb távokon, irányítással lehet motiválni, önállóan étkezni. Igazából a mi célunk ez, hogy amit lehet, azt mindenképp hozzuk ki belőle.
Ugye most a mozgása van, mozgásfejlesztés van a középpontban, később majd egyébként a kommunikációs fejlesztés, beszédfejlesztés, ezek is ott lesznek?
Fej mellett haladnak most is egyébként, csak látványosabb a mozgásfejlesztés, arról könnyebb fotót, videót készíteni, illetve azokon a fejlesztéseken jobban be tudok lenni. Heti több óra a gyógypedagógiai fejlesztése is van, tehát elkezdték már az alternatív kommunikációs formákat is gyakorolni.
És mit mondanak a szakemberek?
Hogy nem tudnak mit mondani. De az is oda, ameddig eljutottunk, Tehát ők nem szeretnék behatárolni, hogy ezt a pontot elérjük és ne tovább. Mindenképp szeretnénk, hogyha az alapszükségleteket ki tudná fejezni, akár egyszerű szavakkal is idővel. Jelenleg a képes kommunikációt gyakorolják vele a kommunikátorok használatát, és meglátjuk, hogy melyik út lesz az ő útja igazából. Ez ilyen nagyon hosszú folyamat, hogy egy-egy ilyen gyerkőc mire érez rá, mi az, ami őt a legjobban motiválja arra, hogy kifejezze azt, ami benne van. Hogy ezt sem tudjuk, hogy ő mit gondol, mit érez, mit lát. Apa, anya, labda ezeket a szavakat használja, állathangokat elkezdett utánozni, úgyhogy ezen az úton is próbálunk haladni. Ebben is bízunk, hogy segíteni fog egyébként a műtét, mert az artizmok is érintettek. Tehát, hogyha azok is elszabadulnak, hát ha még könnyebb lesz neki a hangok formálása, akkor meglátjuk tényleg, ez egy ilyen rejtvény, amit az ember így lassacskán megfejt, kibontogat.
A testvérek hogyan élik meg ezt az egészet?
Hát, hogy először a nagy testvér szembesült a helyzettel. Ő neki az elejétől kezdve mondtuk, hogy Kornéliánál vannak problémák. Azt is látta, hogy vele többet kellett, főleg az elején kórházban lenni, illetve, hogy őt mindig vittük terápiákra, tornákra. Ennek ellenére nehezen tudta az elején feldolgozni ezt az egész helyzetet, hiszen ott volt a két fiú, aki nagyon hamar elkezdett mosolyogni, kacarászni, gügyögni, minden érdekelte őket, mindent fel akartak fedezni. Kornélia viszont az első hónapokban sokszor akár fél órát is mozdulatlanul elfeküdt, elnézelődött, nem mosolygott vissza rá, ez nagyon sokáig bántotta is a nagy testvérét. Volt olyan alkalom, amikor már annyira próbáltam mindenáron kicsikarni belőle a mosolyt, és mondtam neki, hogy tudod, Karni, ő sajnos nem lát jól, ezért nem tud el visszamosolyogni, ezért vannak fekete-fehér játékai, mert azokat jobban látja a kontraszt miatt. Most a nagytesóba azt csapódott le, hogy a fekete-fehéret jobban látja, hogy berohant a szobába, felvett egy fekete-fehér pólót, kijött, visszajött Kornélia mellé, és mondta, hogy akkor most mosolyog, mert most már lát.
Fantasztikus.
Szerintem neki nagyon sokat számított az, hogy sokszor eljött terápiákra velünk, és úgy szépen lassan ez valahogyan belesimult az ő életébe, hogy Kornélia ilyen. Ha például jönnek barátai át hozzá, ő teljes természetességgel mondja, hogy Kornélia nem tud járni. Volt, hogy hintáztak, és Kornéliát másik hintába ültettem, kérdezte a barátja, hogy ő miért nem ül a sima hintába. Mondta, hogy azért, mert a Kornélia agya megsérül, ő még nem tud a rendes hintán, majd később fog tudni. Ő nagyon érzékeny lett egyébként ezekre a témákra, pont múltkor beszélgettünk az egyik tanárjával, hogy hihetetlen, empatikus, 9 éves. Az ikertesmók értelemszerűen Kornéliával, ahogy nőttek, és ahogy egyre nagyobb lett köztük a különbség, úgy kezdte el őket is érdekelni, hogy mi áll a hátterében. Pont egyébként most az 5. születésnap környékén mondogatják egyre többet, hogy hát ha a Kornélia is 5 éves, akkor ő miért nem beszél úgy, mint mi, miért nem sétál úgy, mint mi, miért nem jár velünk óvodába. Hát pedig most tudjuk jobban átbeszélni ezt az egész helyzetet igazából. Próbáltuk eddig is, mindig bevontuk őket is a terápiákba, tornákba, sok mindent kipróbálhattak. Ez a másik, ami nagyon fontos, hogy látták, hogy mi történik Kornéliával, tehát sok mindent ki is próbálhattak, amit a Kornélia. Viszont velük most csinálhat a pont, ami a nagytesónál már régen eljött, hogy ezt az egész helyzetet nekik be kell építeni az ő világukba, az ő érzéseiket ki kell, hogy mondják, ki kell, hogy fejezzék, és bízunk benne, hogy ők is majd ezt úgy be tudják integrálni, mint a Barni.
És ugye nagyon nehéz ez pontosan azért, mert ugye Kornélia folyamatos odafigyelést igényel, de hát ugyanakkor a másik 3 gyerkőt is nagyon szeretné, ha anya mondjuk néha csak vele foglalkozna.
Igen, nagyon törekszünk arra egyébként, hogy meglegyen mindenkivel egy kis lopott idő. Vagy csak apával, vagy csak anyával, vagy akár mindkettőnkkel. Ebben ez a Barnabásnál volt szembeütlőbb. Tehát amikor a picik még picik voltak, akkor ővele azért elmentünk egy-egy napos kirándulásra, addig a nagyszülők vigyáztak a kicsikre. De most is törekszünk arra, hogy mindig legyen olyan, akár egy olyan játék, olyan foglalkozás, ami az egyik gyerkőcnek jobban szíve vágya, és akkor az csak vele.
Kornélia hogyan éli meg ezt az egészet? Azt látom a fényképeken, hogy mindig mosolyog, de biztos, hogy neki is van rossz napja. Volt olyan, amikor megmakacsolta magát, és elég, és én nem csinálom tovább?
Igen, amikor telítődik az idegrendszer, amikor már nagyon elfáradt, akkor ő ezt nagyon szépen tudja jelezni. Általában egyébként nyáron van egy ilyen időszak, illetve december vége felé. Már a szüneteket is így tervezzük mindig, hogy legyen nyáron egy kisebb leállás, mert addigra mindig már elfárad. Azért ez fáradtó. Magunkról is tudjuk, ha minden nap kellene 2 vagy éppen 4 órát tornáznunk, gondolkodnunk, olyan feladatokat végrehajtanunk, ami nekünk nehéz, abban mi is el tudnánk fáradni. Vannak ilyen intervallumok, olyankor bevezzük a féket, olyankor csökkentjük a heti órák számát 1-2 hétig. Teljesen leállni nem szoktunk, mert sajnos az izomtónus nagyon hamar nagyon feszessé tud válni, de ilyenkor sokkal kevesebbet terheljük ebben a periódusokban.
Volt, aki kikapcsolódni az elmúlt 5 évben?
Volt, sokat kirándulunk a gyerkőcökkel. Az elején úgy elvitt minket ez az egész elsodort, vagy nem is tudom mi a jó szó, és 2 éve nyáron volt az a pont, amikor így azt mondtuk, hogy ez így nem mehet tovább. Sokkal jobban oda kell figyelni a család igényeire így közösen, és azóta tudatosan sokkal többet kirándulunk, töltünk úgy időt, hogy az tényleg csak az legyen a célja, hogy együtt vagyunk, és jól érezzük magunkat.
Nagyon-nagyon érdekes, és ugye ezt én mondtam korábban is az interjú során, hogyha ha nézi az ember Kornélia fényképeit, és nyomon követi az ő fejlődésének a fázisait, néha ránéz a fényképére, és meg nem mondaná az ember, hogy ő egy nagyon-nagyon súlyosan agykárosodott kislány.
Igen, ő egy hercegnővé vált itt a sok herceg között. Mi is sokszor nézzük egyébként a fotókat, és így elmondottodunk rajta, hogy most itt mi mutatja azt, hogy nála baj van?
Igen, igen, pontosan ezt mondom, ugye a legtöbb agykárosodott gyermeknek az arcán nagyon-nagyon látszik. Na most Kornélián ilyet szinte alig lehet látni. Sőt, ahogy ugye telnek a hónapok, telnek az évek, teljesen olyan néha, mint egy teljesen egészséges kislány nézne ránk.
Igen, amit mi látunk, az egyébként általában a bal kezel, mivel azt mindig ökölben tartja, és elkezdte befordítani is. Éppen ez az egyik célja a műtétnek egyébként, hogy ezt megakadályozzuk, de hát mi gyönyörűnek látjuk.
Az is egyébként egy gyönyörű kislány. Tehát én pontosan ezt mondtam édesanyáméknak is, és ismerőseimnek is mutattam, hogy nézzétek meg ezt a kislányt. Tehát egyszerűen döbbenet, igen, ez, amit mondott az interjú elején, hogy mire képes az agy. És hogyha ha nem hagyják, és dolgoznak, és ugye mindent megtesznek a szülők azért, hogy a kislány ne vegetáljon tényleg a szoba sarkában. És én tudom, hogy nagyon sok olyan család van, aki nagyon nehéz helyzetben van, és mondjuk nem tudja, de önök is a nyilvánosság felé fordultak, és létrehoztak egy alapítványt azért, hogy a gyermeküknek mindent megadjanak, amit csak tudnak. Tehát ez a jó út, nem lehet mást, mert ezt önerőből, tehát ez évente több millió forint, ezt nem lehet finanszírozni saját pénzből, ha csak nem születik valaki milliómosnak.
Igen, de egyébként látni lehet, hogy egyre többen merik megtenni ezt a lépést. Most már talán nyitottak a társadalom is ezekre a problémákra, és az emberek is így bátrabban mennek segítséget kérni. Tehát nagyon sok sorstársunk van, akik ugyanezt az utat járják be, és mindenki arról számol be, hogy egy darabig bírják, feszegetjük a korlátainkat, mindent megpróbálunk, és eljön az a pont, amikor azt mondjuk, hogy feladva a büszkeségünket, mert valahol azért mégiscsak fel kellett adni, azt mondjuk, hogy segítséget kérünk. Jelenleg heti 4 óra fejlesztést kap Kornélia állami keretek között, emellett családi kórnék jár rá, ami havi 10 000 forint, illetve én tudom igénybe venni a gyermekek otthongondozási díját. Hát a minimál bérnek megfelelő, hogy ez egyébként a jó jelenlegi összege, de ha számolja az ember, hogy mennyi terápia kell, pelenka, gyógyszerek, speciális készítmények, speciális játékok, felszerelések, pillanatok alatt eltűnik ez az összeg.
Ugye júniusban lesz, ha jól értelmeztem a műtét.
Igen, június végén. Csodát nem várunk, tudjuk, hogy ez az agyát meggyógyítani nem fogja, nehézségeink ugyanúgy meglesznek, de egy olyan kaput fog megnyitni előtte, ami révén sokkal-sokkal könnyebbé fog válni a rehabilitációja, és sokkal hatékonyabban tudják végezni vele a feladatokat.
Akkor azért még van egy kis idő, hol tartanak jelenleg?
Szerencsére nagyon sokan megosztották a felhívásunkat, úgyhogy a célösszegnek nagyjából a negyedénél, harmadánál járunk, ahogyan a kurátorral beszéltünk a napokban. Szervezés alatt van több rendezvény is, meglátjuk, hogy mire jutunk ezen a fronton igazából, de nagyon bízunk benne, hogy azért mire összegre szükség lesz, addigra rendelkezésre fog állni.
Milyen rendezvényekre gondolom? Gondolom jótékonysági rendezvényekre, de volt már korábban többször jótékonysági könyvgyűjtés is.
Könyvvásár. Hát egy néptelen felajánlótól indult el a könyvvásáraink története igazából. Egy nagy könyvgyűjteményt kaptunk, azzal a céllal, hogy bármilyen módon segíthesse Kornéliát, és így kezdődött az első könyvvásárunk szervezése, ami annyira jól sikerült, hogy azóta még 3-at rendeztünk, úgyhogy most az 5. könyvvásárunkra készülünk.
Hát akkor mindenféleképpen azt mondom, hogy jöjjön az a műtét, és hát a műtét után egy kis idővel majd újra visszatérünk Kornéliára, és beszélünk róla, hogy akkor hogyan javította ez az egész műtét az ő állapotát, mert én biztos vagyok benne, hogy ez a pénz össze fog gyűlni, de természetesen, aki szeretne segíteni, akkor az majd megteheti, a Kornélia Mosolyáért Alapítvány oldalt kell megkeresni, de a közösségi médiában is ott vannak, és aki szeretne segíteni, akkor tud.
Hálásan köszönjük mindenkinek, aki támogatja Kornéliát ezen az úton.